Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Pénteken délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban személyes tapasztalataimat szeretném megosztani önökkel. Február első felét Kovásznán a dr. Benedek Géza Szívkórház és Rehabilitációs Központ beutaltjaként töltöttem, ahol jobbára megelőzési jelleggel 10 napos kezelési sorozatban részesültem, amely igen jót tett, mind egészségügyi, mind pedig közérzeti szempontból. Ez alkalommal egy nagyon jól felkészült, igen kedves szakmai csapattal találkoztam. Élükön egy immárom 3,5 évtizede ott tevékenykedő szakemberrel, akivel interjút is készítettem a helyszínen. Ezt a beszélgetést ajánlom szíves figyelmükbe a mai műsorban. A kovásznai dr. Benedek Géza Szívkórházban, illetve a Rehabilitációs Központban beszélgetünk dr. Tatár Márta, osztályvezető szívgyógyász főorvossal, az orvostudományok doktorával. Kezét csokkolom.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatóit. Én örvendek, hogy ön is itt van Kovásznán, és a saját bőrén tapasztalhatja, hogy mit jelent egy igazi jó rehabilitációs program, szívérendszeri rehabilitációs program. Egy olyan modellt gyakorol ön is, amit Benedek Géza főorvos úr dolgozott ki, illetve a beledolgozó orvosok. Egy olyan kutatásokkal is igazolt modell, ami egy empíriára épült nyilván. Évszázadok óta Kovásznán használják a természetes gyógytényezőket, mofettát, a fürdőt, utána Kovásznát várossá nyilvánították 1953 vagy 54-ben, megalakult a városi kórház is, ide nevezték ki belgyógyásznak Benedek Géza főorvos urat, aki azt mondta, hogy hát itt egy ekkora kincs van, ezt ki kell használni. Ugyanakkor ekkor indult párhuzamosan egész Európában azt, hogy az infarktuson átesett betegeket egy aktív rehabilitációs programba veszik be. Addig ilyen 6-7-es fektetésekkel voltak az infarktusos betegek. És 60-ban megalapította a Kovásznai Szívkórházat, kezdetben 160 ágyal, egy volt üdülő, a régi épület, az volt az első épület, és Kovászna igazán szerencsés, hogy egy olyan ember került ide, aki kitűnő szervező is volt, és kitűnő orvos is. Tehát párhuzamosan ment az egész munkássága alatt az, hogy föl kell építeni egy kórházat, ami nem egy kis, nem volt akkor se kis dolog, ma se, és ugyanakkor a tudományos kutatást is támogatni kell, illetve végezni kell, így kezdettől a Marosvásári Orvosi Egyetemmel nagyon szoros kapcsolatban folyt itt a kutatás, hogy igazán tisztázzuk a korszerű kutatási módszerekkel, hogy hol is a helye az ásványvíz, a széndioxidos fürdőnek és a mofettának a szívérendszeri betegek kezelésében.
Annak alapján, amit elteszett mondani, természetesnek tűnik, hogy miután a rendszerváltást követően felmerült ennek a hatalmas nagy és régi hagyománnyal rendelkező központnak a névadási procedúrája, akkor dr. Benedek Gézáról természetes módon kellett volna elnevezni ezt az egész komplexumot, viszont nem volt ilyen egyszerű a névadási procedúra, sőt, eléggé botrányosan zajlott le éveken keresztül. Hogy is volt?
Meg, hogy pontosítsak, tehát maga a névadási procedúra az nagyon szépen zajlott le, tehát amikor a kórházunk fennállásának az 50 éves évfordulóját ünnepelte, akkor ezt Benedek Géza főorvos szellemében egy tudományos szimpoziónnal ünnepeltük. Itt voltak Románia vezető kardiológusai, és ekkor vette fel a Kovásznai Szívkórház az alapító főorvos nevét, mindenkinek a jóváhagyásával, tehát kórház vezetőse, városvezetés, egészségügyi minisztérium jóváhagyásával, egy nagyon szép ünnepség keretében lett a Szívkórház dr. Benedek Géza Szívkórház. Rá egy pár évre, ne kérdezze már a dátumot, kaptunk egy értesítést, hogy szívkórházunk neve megváltozott, és 3 hétig egy kettős nevet viselt. Pont.
Meg kell említeni, melyik volt az a másik név.
Az Teculescu, dr. Teculescu Benedek voltunk 3 hétig, amit tudunk Teculescu-ról, hogy biztos nem volt kardiológus, és biztos nem dolgozott ebben az intézetben egy napot sem.
És akkor hogy merült fel mégis az ő neve is? A hivatalos átiratban.
Hát azt velünk hivatalosan senki nem közölte, velünk közölték, hogy mától így hívnak, és akkor különböző magyarázatokat kaptunk az akkor aktuális menedzsertől. Tény az, hogy ez a névváltoztatás elég nagy felháborodást váltott ki, és végül is a kórház orvosainak, illetve a megye lakossága, illetve a megye RMDS vezetőségének az összefogásával sikerült ezt nagyon rövid időn belül visszaállítani, és továbbra is Benedek Géza a főorvos nevét viseli.
Tehát most már akkor tiszta helyzet, dr. Benedek Géza, szívkórház és rehabilitációs központ, annak ellenére, hogy közvetlenül az egészségügyi minisztérium alárendeltségbe tartoznak. Na már most ez a kicsi kavarodás, ha szabad így fogalmazni, megbolygatta valamelyest a finanszírozást, a támogatást, vagy végül is ebből nem éreztek semmit?
Nem, hát a kórházunk a sajnos alulfinanszírozott évtizedek óta, mint Romániában minden kórház, ebben se pró, se kontra nem befolyásolta. Se az, hogy dupla nevünk volt 3 hétig, se az, hogy egy nevünk van azelőtt, illetve azután.
Engedjen meg egy személyesebb kérdést, mert hogy ön is jó néhány évtizede praktizál itt a dr. Benedek Géza szívkórházban, és tudomásom szerint személyesen dr. Benedek Géza csábította ide a dr. Tatár Mártát, mégpedig Marosvásárhelyről, hogy is volt ez, miért sikerült gyökeret vernie, és gondolom, hogy a neves kórházalapító igazgatóra való kapcsolata, illetve az itt gyakorolt munka is közrejátszott abban, hogy végül is a doktoriát is ilyen területen tette le?
Hát valamennyi ilyen területen, tehát én diákként voltam legelőször Kovásznál, Kikeli professzor úrral egy kutatócsoporttal, amikor elhoztunk Vásárhelyről 24 infarktuson átesett beteget, és konkrétan néztük, hogy mi történik itt velük, egy csomó mérés, és hát a tündérvölgynek a varázsa egy kicsit, mint a Varázshegy, és amikor én 80-ban nem maradhattam Marosvásárhelyen, akkor én választhattam, hogy elmentem Bukarestbe alorvosnak, ami 3 év csodás volt, és elválasztottam egy erdélyi országos intézetet, a Kovásznai Szívkórházot, amit azelőttről már ismertem, mint diák, hisz azt mondtam, hogy ez a beteg, ugye az egész országból jönnek, tehát nem egy vidéki kórház, egy olyan főorvos vezeti, akinek van koncepciója, aki támogatja a kutatást, és ezek voltak nyilván azok az érvek, amiért Kovásznát választottam. És nyilvánvaló, hogy az ember fiatal orvosként azt gondolja, hogy hát ez egy idéglenes, mert hát valahol ott van a Székelyföldön a hegyek között. Utána rájön, hogy ez egy nagy kihívás itt dolgozni, meg van minden szépsége, és hát nyilván, hogy a főorvos bízott bennünk, hisz egész fiatal szakorvosként megbízott osztályvezetői főorvosi feladatokkal, tehát még nem is volt meg a főorvosi vizsgánk, és hát azóta igyekszünk ennek eleget tenni.
Mennyiben is került átadni a dr. Benedek Gézának a tapasztalatát, és mennyiben sikerült folytatni az ő által képviselt vonalat orvosi pályán?
Hát az orvosi pályán mindenképpen, és az, hogy a Kovászna modell, mint rehabilitációs modell ismert, nem csak Romániában, mint egyedülálló rehabilitációs modell, hanem Európa szinten, abban én szerintem az ő tanítványai minnyáján sokat tettünk.
Ebben maga a környezet, illetve az általai kincs is közrejátszik. Valami fejlesztési lehetőség egyéb iránt, mert itt hatalmas tömegek fordulnak elő, gondolom, hogy évente több ezeren, vagy még talán ennél is többen.
Tehát évente általában 12-14 ezer beteget kezelünk, tehát ennyi a lehetőségünk, az igény az sokkal nagyobb. Én azt gondolom, hogy nyilván, hogy ahogy fejlődik az orvostudomány, fejlődnek a lehetőségek is. Ebben a ebben a tekintetben végül is fejlődtek a szívkórháznak a kivizsgálási lehetőségei. Azzal a ténnyel, hogy a másfél év alatt megérkezett 7 új kardiológus, fiatal kardiológus, én látok annak esélyt, hogy a kutatásban is tovább lehet lépni. Én remélem, hogy ők átveszik ilyen szempontból is a stafétát.
Akkor ezek szerint az utánpótlással nincs gond, legalábbis ezen a területen, és legalábbis itt Kovásztán nincs meg az a vészhelyzet, ami bizonyos sajtóinformációk szerint nap mint nap, amivel szembesülünk, tulajdonképpen, hogy elvándorlás van és orvosi hiány van, akkor ezek szerint itt Kovásztán ez a kérdés megvan oldva?
Hát én remélem, hogy ezek az utóbbi 2,5 évben jött ez a 7 kollega, úgyhogy évente 2-3, én remélem, hogy ők úgy gondolják, hogy hosszú távon érdemes Kovásznán maradni, és hogyha így döntenek, akkor nyilván azt is remélem, hogy gondolják, hogy a munkánk nem csak a mindennapi betegellátás, ebben ők jól képzettek, hanem igenis a kovásznai kutatást is tovább kell vinni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Dr. Tatár Márta, a szervezető főorvos asszony. Ennek a műsornak olyan politikai jellege is van, úgyhogy egy kicsit világítsunk rá ebből a tekintetből és az itteni életre. Több neves ember megfordult, mint, hát nem is tudom, hogy mint páciens, vagy pedig csak pihenni, rehabilitálódni tértek ide. Hát a legnépszerűbb talán, akiről a sajtó írt, az a volt államelnök Traian Băsescu volt. Mellette egyéb nagy ember idézőjelbe téve előfordult-e még itt Kovásztán, miniszterek, államtitkárok, és ez jót tesz-e a kovásztai szívkórháznak?
Az mindenképpen jót tesz, hogyha ismernek, ez általában minden intézetnek jót tesz, hogyha ismernek. Băsescu államfő nem volt a szívkórház betege, tehát ő a protokoll villában nyaralt. Az tény, hogy amikor itt volt, általában meglátogatta a szívkórházat is, tehát ennyi volt az államfővel a közvetlen kapcsolat. Magában a szívkórházban, hát kezdve a múlt rendszertől, hogy Fazekas elvtársat tényleg rehabilitáltuk, és folyamatosan voltak íróművészek, Sütő András, Kányádi betegeink, és jelenleg is neves szobrászok, írók, én azt nem tudom most élőkről, hogy ezeket ugye mondhatom, vagy nem. De van, tehát ezt én jónak tartom, hogy azok az emberek is, akik túl vannak hajszolva, ha még nem is alakult ki szívérendszeri szövődmény, akkor is eljönnek, hogy lehetőleg a kockázatot a minimumra csökkentsük. Tehát itt egyik fő dolog, amellett, hogy részt vesz a rehabilitációs program egy beteg, az a lehetőség, hogy saját bőrén kipróbáljon egy életmódváltást. Tehát, hogy lehet cigaretta nélkül is, lehet naponta mozogni, lehet naponta tornázni, lehet egészségesebben étkezni. Tehát ez erre egy modellt kap, amit átél. Tehát egész más a hatása és más az aderenciája egy betegnek egy olyasmihez, amit kipróbál is, ő maga érzi a pozitív hatását, mint hogyha egy túlzsúfolt járóbeteg rendelést, mindezeket csak úgy elmondja a kardiológus.
Picit tegyük félre az ilyen stresszes helyzeteket, mert itt Idestóval lassan 2 hete itt tartózkodva azért figyeltem, és rengeteg idős ember van. Tehát minek a számjelájára írható az, hogy ennyi szív- és érrendszeri beteg van ebben az országban, és hát nem csak az idős korosztály, szigorúan csak a volt kommunista rendszer számlájára írható, vagy végül is mi az oka? Nem figyelünk oda eléggé az életmódunkra, és mi okozza ezt?
Biztos, hogy egyik, tehát nagyon nagy súllyal kerül az úgynevezett befolyásolható rizikótényezők szerepe. Tehát Romániában még mindig nagy a prevalencia a cigarettának. Romániában egyre kevesebb ember mozog rendszeresen. Romániában egyre több egészségtelen ételt fogyasztanak. Tehát ezeknek mind-mind szerepe van. Ez az egyik oldala. A másik oldala, tehát sajnos még mindig vezető halálok és megbetegedési ok a szívérendszeri betegségek Európában is, és ezen belül Romániában kiugróan magasak az arányok. Az, hogy egyre több idős ember van, és ez egy bizonyos szempontból kötelez minket arra, hogy a koncepciónkat és a terápiánkat módosítjuk. Nyilvánvaló, hogy hála az akut beavatkozásoknak egyre több szívérendszeri beteg éli túl az akut szövődményt. És ezek hál' Istennek tovább élnek, tehát akkor nyilvánvaló, hogy az idősek aránya is nő, és nő itt nálunk is. Nekünk több olyan betegünk van, aki 20-30 évvel ezelőtt azzal jött, hogy magas vérnyomásos, és most egy időben stentelt infarktus után van, 70 és 80 év között van, és nyilvánvaló, hogy ezeknél a fő cél az, hogy a következő szövődményt kivédjük, illetve hogy az életminőségüket javítsuk.
Mi az ajánlott, vagy egyáltalán lehet-e ajánlani ilyesmit, hogy évente egyszer vagy kétszer jó ezt a kezelési sorozatot lebonyolítani, és ez tesz jót amúgy az ilyen betegségben szenvedők jövőjét illetően?
Ez függ a betegtől, függ a betegség stádiumától, tehát ezek a fő tényezők, amik meghatározzák, hogy egyszer vagy kétszer. Azoknak az embereknek, akiknek érszükületük van, ahol a mofettának egy plusz erős hatása van, tehát javító hatása, ott nyilvánvaló, hogy jót tesz a kétszeri. Azoknak az embereknek, akiknek az otthoni gondozásuk is jó, tehát megfelelő hálózatban vannak, lásd, ambuláns rehabilitációs csoporthoz tartoznak otthon, azoknak nyilvánvaló, hogy elég egyszer is. Tehát ebben nem lehet egy általános szabályt mondani, hogy egyszer vagy kétszer.
Mindenképpen jót tesz, és ezt most már saját bőrömben is érezhetően is igazolhatom, viszont előzetes betegségünkkor nagyon érdekes helyzeteket is vázolt tisztelt orvos asszony, mégpedig azt, hogy a szakembernek, mint szívgyógyász főorvosnak és szaktekintélynek, pszichológusnak is kell lennie, mert hogy olyan betegekkel is találkozik, akiknek egy véletlen folytán bekövetkezett esetleg egy szívinfarktus teljes mértékben ketté tűri a karrierjét. Hogyan lehet az ilyen embereket továbbra is életképessé tenni, és hát például pilóták vagy egyéb kategóriák, akik kizárójeleget többet nem ülhetnek gépre egy-egy infarktus után, tehát a hasznos emberként visszaadni a társadalomnak.
Én azt hiszem, hogy minden emberrel el kell beszélgetni. Bálint Mihály orvos-pszichológus írta, hogy az orvos maga egy gyógyszer, és ezt különböző embereknek különbözőképpen kell adagolni. Itt van az a lehetősége minden embernek, aki átesett egy infarktuson, hogy egy kicsit végig gondolja az életét, és azért a pilóták is végig tudják gondolni, hogy nem az az egyetlen területe az életnek, akkor ők hasznosak lehetnek. Lehet, hogy 30 éves koruktól 40 éves korukig csak az volt a céljuk, hogy mikor szállok föl, mennyit repülök, hova repülök. De mikor elgondolkoznak, a legtöbb ember talál magának célt, és nyilvánvaló, hogyha egy különben aktív ember célt talál, akkor az egész kezeléshez való hozzáállása sokkal jobb. Ez az egyik véglet. A másik véglet az, amikor nagyon kell mérlegelni az idős embereknek, általában nem egy betegségük van, hanem ehhez társul még egy csomó más betegség is, és itt úgy adagolni a gyógyszereket, hogy a gyógyszer kölcsönhatások ne legyenek negatívak, hogy megértse, hogy mik azok a gyógyszerek, amit ne hagyjon el magától. Általában itt az időseknél az a gond, hogy innen-onnan hallunk még, hogy jót tesz ez vagy az, és akkor úgy gondoljuk, hogy túl sok a tabletta, és akkor ő dönti el, hogy mit hagy el. Ezekkel a betegekkel is sokat kell beszélgetni, hogy megértse, hogy mik azok, amik, ha ő nem is érzi, hogy magas a koleszterolja például, miért fontos azt csökkenteni, vagy miért fontos az, hogy bizonyos gyógyszereket infarktus után vegyen, akkor is, hogyha ő nagyon jól van, hál' Istennek, jól érzi magát. Miért nem helyettesít mindent a mofetta, vagy miért nem ajánljuk mindenkinek, hisz mint bármilyen gyógytényezőnek, így a mofettának is van nyilván ellenjavallata is. Nekünk egyik nagy gondunk, hogy egy kicsit a kovásznai kezelés nagyon sok idős ember a mofettával azonosítja, és hogyha neki ellenjavallata van, és nem írhatunk föl mofettát, akkor én miért jöttem, és akkor el kell neki magyarázni, hogy miért jött, mi az, ami neki pozitív. Tehát mint nyilvánvaló, minden betegge más, és minden beteget másképp kell megközelíteni.
Annál is inkább nagyon nagy a szerepe a szakembernek, az orvosnak, mert hogy itt különböző kategóriájú emberek fordulnak elő, az egyszerű falusi embertől egészen az egyetemi professzorig, és mindenkihez megfelelő módon kell viszonyulni. Ez élettapasztalatnak a következménye, vagy egyáltalán hogy lehet ilyen eseteket normálisan vagy megfelelő módon empatikusan kezelni?
Hát nyilván szerepet játszik a tapasztalat is, szerepet játszik az otthoni nevelés is, amiben az van, hogy minden emberre oda kell figyelni, és minden ember egy érték, magában egy érték. Nyilván közrejátszik az, hogyha az ember sokat olvas, vagy művészettel foglalkozik, akkor különböző karaktereknek a megközelítését is könnyebben veszik, de viszont ez számomra egy óriási feltöltődés is, hisz mindig más emberrel találkozni, ez soha nem lesz rutin. Tehát ezért lehet talán türelemmel beszélgetni 35 év után is egy beteggel.
35 év után, ez volt az előbbi gondolatnak a záró szava, viszont nem beszélünk arról, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve a mostani fiatalok, úgymond, akik már a nagy demokráciában születtek. Ugyebár egyfolytában azt halljuk, hogy milyen egészségtelen élelmiszerekkel szembesülünk nap, mint nap, gyors étkezdék, egészségtelen táplálkozás, stb. Stb. Ez mennyiben járulhat hozzá a fiatalok esetleg korai megbetegedéséhez, és egyáltalán ön hogyan látja a megelőzési programokat? Létezik-e ilyen tekintetben Romániában megfelelő program, és fiatalokra vonatkozik-e mindez?
Biztos létezik, mert az Európai Unió is számon kér programokat. A kérdés az, hogy ezek mennyire hatékonyan vannak beültetve. A jelenlegi egész fiatal csoportot két szívérendszeri kockázat szempontjából két fő kockázatot látok. Az egyik az, hogy ez elhízás, egyre több a kövér gyerek. Ez részben azért, hogy tömik őket édességgel, illetve üdítőkkel, és nagyon keveset mozognak, az ujjaikat mozgatják. Leülnek különböző kütyük mellé, és órákat nem ülnek egy helyben. Én ezért ezt fölhívva is tudván, hogy Kézdivásárhelyen Tarcali doktornő, egy gyerekgyógyász főorvos is szívügyének tartotta a gyerekek körében jelentkező elhívást, ismételten szerveztünk életmódtábort kövér gyerekeknek, a kis duci tábor, ami hát healthy kid, egészséges gyerekek voltak, ahol tulajdonképpen a fő cél az volt, hogy megtanulják, hogy tudjanak válogatni, és hogy az egészséges ételek is milyen finomak lehetnek, tehát ők egy ilyen külön menüt kaptak, illetve maga a tábor az a Katrusában volt, ahol nem volt telefon, nem volt tévé, és nagyon lelkes, önkéntes tanárok segítettek minket, hogy különböző játékos versennyel megízleljék a mozgás örömét.
Valamest ellentmondás van mindebben, amit tetszik mondani, mert hogy korábban az idősekről beszéltünk. Hát tudomásom szerint faluhelyt még mindig az a menő, hogy hát jó egészségtől kicsattanó, testesebb gyermek. De már most, ha így szembesül az ember, akkor mennyiben lehet megcáfolni ezt a beidegzett felfogást? És még arra kérdeznék rá, hogy ugyanaz van, hogy például a régi megszokott zsíros szalonna, jó házi zsír, stb. Azt még mindig egészségesebbnek tartják az itteni székelyföldi emberek is, mint a különböző gyors étkezdéből megvásárolt ételeket.
Ez így igaz. Sajnos falun egyre kevesebb a gyerek. Tehát egyre több a városban lévő gyerek, aki ül egy bezárt tömbház részben, és nyomogatja órákat a kütyüt, és leül a tévé elé. Tehát, hogyha mi egy nagyon pontos elemzést végeznénk. Egyre több az olyan gyerek, akit fölmentenek a heti egy óra tornától. Na most ez minden civilizált országban, tehát amihol mifele úgy tendálnánk Európában, nincs. Tehát lehet, hogy nem tudja az osztálynak előírt csoportos tornát csinálni, de azon az órán gyógytornán vesz részt. Ha ez itt is lehetőség volna, akkor kiderülne, hogy nem kell 20-30%-át fölmenteni a gyerekeknek. Egyszerűen fölmentik, azt se tudjuk, hogy miért. Kérnek egy igazolványt, hogy a gyerek lusta, vagy nem akar, vagy nem tud futni, vagy elfárad, vagy nem tudom én mi. Tehát ezek olyan trendek, amit valahogy meg kéne fordítani.
Ki segíthet mindebben?
Hát, ha jól odafigyel a szakmára a döntőhozó, akkor nyilvánvaló, hogy hamar össze lehet hozni olyan csoportot, aki a megfelelő ajánlást kidolgozza, és van politikai akarat és hatalma, és megteremti az eszközöket is. Hisz hiába döntjük el, hogy legyen minden héten tornaóra, ha nincs tornaterem.
Fiatal generációról beszéltünk itt a párbeszédünk végén, azért egy picit próbáljunk előre is tekinteni, és hát az elején, a beszélgetés elején elhangzottak alapján is arra szeretnék rávilágítatni önnel, hogy ugyebár egészségügyi minisztérium közvetlen hatáskör, finanszírozás. Mennyiben lehet európai hírnevet fejleszteni, ha lehet így fogalmazni, Kovásznának és a dr. Benedek Géza szívkórháznak, illetve mennyiben jutnak önök hozzá európai pénzekhez, mert hogy bármennyire is szép, jó és olajozottan működnek itt a dolgok, finanszírozásra és fejlesztésre állandóan szükség van.
Így igaz. Hát az, hogy Európai Uniós forrásokat lehírni, ez olyan pályázatokat igényel, ami a minisztériumon keresztül kell menjen. Tehát kell itt egy elkötelezettség a kórház vezetőségétől és minisztériumi támogatás, hisz vannak olyan projekt pénzek, például az aktív egészséges öregedés, active healthy aging, tehát amikre voltak pályázatok, EU-s pályázatok, azoknak a föltételeiből megkapni, hogy hogy tud egy kórház abba bekapcsolódni, ez nyilván, hogy egy külön tudást igényel. Az, hogy minket ismernek, ez több látogatunk volt, többször bemutattuk nemzetközi konferenciákon. Ami szükséges, hogy az a sok tudományos dolgozat, amit elkészült román és magyar nyelven, ezeket össze kéne szerkeszteni egy kötetbe angol nyelven. Hisz jelenleg úgy néz ki, hogy a szakirodalomban, aki nem publikál angolul, az nincs. Tehát a nagy világ számára. És én gondolom, hogy ezt is a fiatalok majd fölvállalják.
Állandóan azt halljuk különböző forrásokból, hogy a bukaresti minisztériumi bürokratákon nagyon nehéz túljutni. Na most ilyen tekintetben az ön által is az előbb felvázolt kilátások, ezek akadályba ütközhetnek? Rossz dolog az, hogy át kell menni egy ilyen szaktárcán ahhoz, hogy valamit el lehessen érni?
Tehát én minden centralizálást elég rossznak tartok, hisz ameddig az Európai Régiók Szövetségének, az Egészségügyi Szociális Bizottságának voltam tagja, megismerhettem Európának nagyon sok régiójának az egészségügyi szociális ellátását, és ahol igazán jól mennek ezek a problémák, hisz mindenütt sok kihívás van, tehát nem csak Romániában, ott sokkal nagyobb lehetőségek van a régióknak, illetve sokkal egyértelműek a szabályok, hogy a tudományos kutatóműhelyek, az önkormányzatok, az intézetek hogy tudnak összekapcsolódni. Úgyhogy ilyen szempontból én szerintem az, hogy egy országos intézet mekkora jogkörrel van, azt egy picit jobban körül kéne határolni, vagy legalábbis az én ismereteim hiányosak.
Több évtizede van a pályán, tisztelt doktornő, és nagyon alaposan ismeri ezt a területet. Viszont egy szakorvosnak is vannak munkaidőn kívüli tevékenységei. Most már talán alább hagyott a politikai szereplése, viszont különböző társadalmi megmozdulásokon részt vesz. Tudomásom szerint hamarosan könyvbemutató is lesz. Hogyan tudja a szabad idejét kihasználni? Egyáltalán mennyi szabad ideje van egy ilyen neves szakorvosnak?
Hát az, hogy számunkra a munkaidő meg a szabadidő nem igazán szétválasztható, hisz szabadidőben is szakirodalmat is olvasunk, tehát ez egy kicsit nem úgy van, hogy bejöttem 8-kor és hazamentem 3-kor és vége. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez a könyvbemutató, ez most már a harmadik helyen lesz Csíkszeredában. Megkértek, hogy vállaljam el az orvosi fejezetét, a székelyföldi mofetták szerkesztettek egy nagyon szép könyvet ezzel a címmel, hogy a székelyföldi mofetták, amiben geológusok, és tehát én vagyok a negyedik társszerzője ennek, és az én részem volt, vagy az én feladatom az volt, hogy közérthető nyelven kicsit összefoglalni a javallatait a székelyföldi mofettáknak, egyáltalán mi a hatásmechanizmusa. Tehát ez ez nyilván, hogy szabadírós tevékenység is, hogy az ember ír, és mikor teljesen más területről vannak a társszerzők, akkor nyilván, hogy ez egy plusz kihívás. Az ember nyilván, hogy feltöltődik valahol, tehát az jelenti a művészet, jelentik a tárlatok, jelenti egy jó könyv, mikor egyszerűen csak begubózik és elolvas egy jó könyvet. Úgyhogy nyilván az ember igyekszik minden területen egyensúlyt találni, néha nem könnyű, de ez megy.
Sok sikert a továbbiakban is, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.